napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Nagy csütörtök délutánján is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma nagyon jó napunk van itt Nemes Attila műszaki munkatársammal a stúdióban, ugyanis egy nagyon kedves vendéget fogadhatunk, és beszélgetünk vele a mai napra kész műsorban. Csépéva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő személyében, aki egyben az Alsóház munkaügyi és népjóléti szakbizottságának a titkára. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy ilyen jeles napon befáradt és elvállalt ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét.
Tészták megvannak, a piros tojás festéssel hogy állunk, mert hogy a tegnap még késő estig Bukarestben tartózkodtak, mert van ott is munka bőven, és az éjszaka folyamán tért haza, de hát végső soron nem ez a műsor témája, hanem, amint mondtam, szociális és oktatási kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban, és természetesen, hogy várjuk az önök kérdéseit, és hát véleményét is az elérhetőségeinken a témával kapcsolatosan, és ezt külön kihangsúlyozom, és nagyon szépen kérem önöket, hogy a civilizált hangnemet ezt tartsuk be. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, tisztelt képviselőasszony, amellett, hogy munkaügyi és népjóléti kérdésekben dolgoznak a szakbizottságban, ön jeles tagja és vezetőségi tagja is az RMDSZ nőszervezetének. Hosszú évek óta felvetődött, és érdekes módon Románia e tekintetben európai felmérések szerint egész előkelő helyen áll, és most nem a rossz szakpadjába. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, bérezés, munkakörök tekintetében, de hát a tegnap a szenátus, a felsőház elfogadott egy olyan törvényt, amely ezt valamelyest szentesíti. Ha jól értettem, akkor ez az elsőház volt, tehát önök fognak majd ebben a kérdésben dönteni, miről is van szó konkrétan a női és férfi esélyegyenlőség tekintetében, immárom törvényes keretek között.
Nagyon érdekes az, hogy nagy csütörtökön pont a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről beszélnek. Ma meg vagyok győződve, hogy nagyon sok családban most a húsvéti készülődésben azért a férfiak és a nők együtt törik a diót, pucolják, és akár dagasztják a kalácsot, és az együttes munkának az eredményének fognak örvendeni. Ami a szenátusban történt, ezen a héten az egy kormány kezdeményezésnek a jóváhagyása. Ez a kormány kezdeményezés, ez a 202-es törvénynek a módosítása, ami a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség szabályozását tartalmazza. Ami újdonság és akár érdekes információként is szolgálhat, az az, hogy létrehozzák az esélyegyenlőségi szakértő intézményét, és azoknak a cégeknek, amelyeknek 50 személy fölötti alkalmazottjuk van, azoknak kötelezővé teszi, hogy legyen egy esélyegyenlőségi szakértőjük. Most ez az esélyegyenlőségi szakértő, ez akár a saját alkalmazottjaik köréből is kikerülhet, vagy pedig egy külsős céget fognak megbízni, hogy ellássa ezt a feladatot. Az egyik szemem sírs a másik nevet azért, mert hogy ez egy ötlet szinten nagyon rendben van, ellenben sajnos nincsen részletében kidolgozva, csak néhány gondolatban tér ki arra, hogy mi is a feladata egy esélyegyenlőségi szakértőnek. Mert szerintem a hallgatókban is az első dolog, ami felmerül, az az, hogy de ki lehet esélyegyenlőségi szakértő? Milyen felkészültséggel kell rendelkezzen? Milyen plusz képzésben kell részesülnie, akár az alapképzésen kívül, ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa? Hát ez teljes mértékben nem szabályozza ez a törvénymódosítás, tehát meghatározza azt, hogy ez az esélyegyenlőségi szakértő, akinek a feladatkörébe tartozik az, hogy vizsgálja a nemek közti egyenlőséget a cégen belül, a bérek közti egyenlőséget a cégen belül, hogy lehetőséget kapjanak a továbbfejlődésre, a továbbképzésre, úgy a nők, mint a férfiak, fel legyen ajánlva vezető pozíció úgy a nőknek, mint a férfiaknak, tehát hogy ne legyenek bérkülönbségek. Tehát ilyen finom langyosan beszélgetünk róla, de határozottan nem térünk ki arra, hogy például XY lehet az, aki ezt elláthatja. Azért jó, hogy mi vagyunk a döntőház ebben a kérdésben, mert megvan az esélyünk arra, hogy kellő módosításokat még letegyünk a törvénytervezethez. Mert azért is jó, mert hogy nem sürgősségi kormányrendelet, hanem akkor ezt még azért végig lehet jól tárgyalni. És pontosan itt látom én azt, amit az RMDS pluszba tehet ehhez a törvényjavaslathoz, törvénymódosítási javaslathoz, hogy leteszünk olyan módosításokat, amelyek konkrétan leszabályozzák például azt, hogy ki az, aki lehet ez a személy, milyen képzésre van szüksége, akár melyek azok a felnőtt képző cégek, vagy milyen típusú képzést kell elvégezniük ahhoz, hogy ez meglegyen, mert hogy levegőbe lóg az egész. Tehát szabályozzunk, de nem rendelünk mellé eszközöket, és ezt tapasztaljuk meg nap mint nap a román törvényhozásban, hogy nagyon sok esetben kitalálunk törvényeket, mert a kormányprogramban ezek szerepelnek, kipipáltuk, milyen jó, megveregetik a miniszternek a vállát, és utána, amikor a használhatóság az életbeültetéshezre sor kerül, akkor mindenki kapkodja a fejét, és egyszerűen nem tudja, hogy akkor mi fog történni, mit kell tennie. Pont ugye az állampolgárok is, az emberek is, amikor bemennek hatóságokhoz, intézményekhez, tanástalanok, azok az alkalmazott és akik ezt kéne teljesítsék, szintén tanástalanok, és akkor megint teljes felfordulás és elégedetlenség, ami normális, ezért kell odafigyelni, hogy akkor mi van a törvényekkel. Úgyhogy a hiányosság ez...
Ha megengedi, ne haragudjon, hogy közbeszólok, csak ha már munkáltató-munkavállaló közötti viszonyt emlegetett, és hát fejetlenséget a különböző törvények vagy kormány határozatoknak a megfogalmazását követően, akkor külön kérném, hogy említse meg azt a fontos dátumot, ami nagyon közel van, és hát éppenséggel, hogy a oly sok port kavart társadalombiztosítási adózással kapcsolatos határidő. Tehát egészen pontosan miről van szó, tisztelt képviselőasszony, hívjuk fel a figyelmét az érintetteknek.
Igen, tehát kimondottan fel szeretném hívni a figyelmet az érintett munkavállalóknak is, de a munkaadóknak főleg, hogy március 31-én lejár az a határidő, ameddig újra tárgyalhatták az újra tárgyalt munkaszerződéseket, regisztrálhatták, és ezeket a munkaügyi hatóság ellenőrizni fogja. Tehát amikor életbe lépett a törvény, amelyen keresztül a munkavállaló ráhárult a társadalombiztosítás és egészségügyi biztosításnak a kifizetése, közérthető módon úgy fogalmaznék, hogy az, amit befizetett eddig a munkaadó a bruttó fizetés után, ez átvállalódott a munkavállalóra, és ezeknek a bejelentése, mivel hogy országszinten a több mint 6 millió munkaszerződést kellett újra tárgyalni és ezt regisztrálni, kitolták a határidőt március 31-ig. És lám-lám, nagyon figyelmesen követik is ezt a határidőt és ennek a betartását, mert hogy már is a munkafelügyeleti hatóság jelezte, hogy április 1-től ellenőrzéseket fognak végezni, és kiszállnak, hogy ellenőrizzék le, hogy bevezették-e a cégek az úgynevezett reviszálba, ezt aki ezzel foglalkozik, tudja nagyon jól, ez a nyilvántartási, digitális nyilvántartási rendszere a munkaszerződéseknek, hogy ténylegesen megtörtént a munkavállaló és a munkaadó között az újratárgyalása a munkaszerződésnek, és ezeknek a feltételei be vannak tartva. Úgyhogy nagy felkiáltó, hogy mindenki ellenőrizze le, hogy ez rendben legyen, hogy később legyenek kellemetlenségek.
És akkor folytassuk onnan, ahol...
Az esélyegyenlőséggel. Igen, tehát hogy itt azt látom, hogy nagy hiányosságok vannak, és fel kell készüljünk arra, hogy letegyük a kellő módosításokat. Ez az, amikor folyamatosan toljuk és fogjuk azokat a törvényeket, amelyek beérkeznek a képviselőházba, szenátusba. Itt az RMDS frakción belül szerencsére azért jól felkészült szakemberek vannak, a kollégáim a szakterületeken látják nagyon jól a hiányosságokat, és próbálunk partnereket találni ahhoz is, hogy ténylegesen jól működő törvényeket tudjunk megszavazni. Tehát itt az a fontos, hogy tudjuk definiálni azt, hogy ki az, aki ilyen képzésben részesülhet, milyen típusú képzése és felkészültségre van szüksége, és ki az a cég, ki az a hatóság akár, aki ezeket a képzéseket elvégezheti, hiába tesszük kötelezővé. És itt kitérek arra is, hogy a törvény nagyon tisztán kimondja, hogy 50 alkalmazottnál nagyobb cégeknél fogyatékkal élő személyeket kell alkalmazni. Itt is nagyon nagy problémák vannak az alkalmazás kapcsán, hogy ki az, aki vállalja, milyen körülmények között tudják vállalni, hogyan. Tehát itt a végig kell nagyon jól gondolni ezeknek a kivitelezését. És azt érzem, hogy egy esélyegyenlőségi szakembernek a jelenléte az megoldhat problémát csak felszínesen, hogyha nincsen bennünk a kellő nyitottság, akkor ezt nem fogunk tudni eredményeket elérni. Másrészt pedig nem kell egy ilyen szakember, hogyha vannak, vannak nyitott cégek, vannak nyitott vezetők, vannak nyitott személyek, hölgyek és férfiak, akik ténylegesen együtt tudnak dolgozni, és vállalják a kihívásokat, és akár be tudnak tölteni vezetői tisztségeket is.
Említettem azt, hogy a statisztikák szerint Románia ebből a szempontból Európai Uniós szinten egész jó helyen áll, és pozitív értelemben. Vajon miért van ekkora nagy különbség, és miért mondjuk úgy élesebben vetődik fel ez a kérdés, tehát az esélyegyenlőség elmaradása, bérezés, stb. Munkavállalás szempontjából éppen a nyugati fejlett államokba hozzánk képest?
Hát az első és a legbiztosabb indok az, hogy megnövelték a minimálbért, tehát hogy egy év alatt majdnem háromszor növekedett a minimálbér Romániában. Ez már egy óriási mutató arra, hogy mi alapján számolhatták, tehát ez kiszámítható nagy jövedelem volt. Lám-lám, tehát elsőjétől 1900 lej a minimálbér, amit hogyha a bruttót vesszük, a bruttó szempontjából nagyon jól látszik az, hogy akkor hogyan van kiszámolva. Másrészt pedig a gyerekvállalási kedvnek a csökkenése is befolyásolja. Egyre kevesebben mennek el gyereknevelési szabadságra, a fejlődés, a személyes karrierépítés szempontjából, hogyha egy jól fizetődő, jól megfizetett állásban töltik be a hölgyek, és dolgoznak a hölgyek, és látják a fejlődés lehetőségét, és nem csak demográfiailag kimutatható, hogy gyerekvállalási kedv az csökken, tehát egy-két gyerek az már az igazából négy otthon eltöltött év versus más államokban, ahol azért nézzük meg például Magyarország példáját, hogy trendivé vált, divatossá vált, fogalmazzak magyarul, az, hogy a 3-4 gyerekes, akár 5 gyerekes családok is száma is egyre növekedik, és ez egy pozitív dolog. Tehát itt több összetevője van ennek. Nekem is, tehát mondhatom azt, hogy azért nekem is kérdőjeleim vannak ezekkel az adatokkal kapcsolatosan, hogy mi az, ami generálhatta ezt, és hogy tényleg valahol mi is ott vagyunk előbbre, de sokkal mélyebb szerintem szociológiai okai is vannak, és azon kívül ez a gazdasági mutatók szempontjából a minimálbér növekedés is befolyásolta a statisztika eredményeit.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban és a műsorban Csép Éva Andrea, a Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház munkaügyi és népjóléti, ha jobban tetszik, akkor szociális védelmi szakbizottságának a titkára. És hát eddig esélyegyenlőségről, adózásról beszéltünk, de érdekes módon is említette többször is, hogy mennyire jó az együttműködés a frakción belül. Nos, ezt példaként mutatja az a három fontos lépés, amelyben ön is közreműködik, annak ellenére, hogy mondjuk nem egészen szakterülete ez, mégpedig az oktatás. Kezdjük talán azzal a fontos törvény tervezet elfogadásával, amely tegnap ment át az alsóházon, és amely a kötelező óvodai oktatást vezetné be középcsoporttól kezdve. Hát én rögtön elkérdeztem, hogy hát mit is jelent ez egészen pontosan, úgyhogy ha esetleg valaki nem érti, akkor kérném szépen, hogy magyarázza meg röviden, és akkor térjünk rá, hogy miért olyan fontos az óvodai oktatás a gyerekek felkészítésében.
Igen, előtte azért még szeretném pontosítani azt, hogy nekünk képviselőknek, szenátoroknak az a feladatunk, és az RMDS-nek az a feladata, hogy a közösségből jött kéréseket próbáljuk megoldani. Attól függetlenül, hogy valakinek szakterülete-e vagy sem, egymás között megbeszéljük, továbbítjuk a problémákat ahhoz a szakpolitikushoz, aki azon a területen dolgozik, hiszen mindnyájan azért vagyunk, hogy az erdélyi magyarságnak az érdekeit szolgáljuk, és próbáljuk javítani az életminőséget is, azt, hogy ténylegesen itthon érezzük magunkat Erdélyben, Romániában. Ez a törvénytervezet, amelyről említést tett, ez a tegnap ment át az alsóházon, a képviselőházon, mivel hogy oktatási törvénymódosításról van szó, ebben a döntőház a szenátus. Szabó Ödön kollégám volt a kezdeményezője, Bihar megyei képviselő kollégám volt a kezdeményezője ennek a törvénytervezetnek. Mi a fontos? Az a legfontosabb kitétje, hogy akkor a középső és felső, tehát a középső és nagycsoportos gyerekeknek tegyük kötelezővé az oktatást. Romániában jelenleg a nulladik osztálytól kötelező az oktatásban való részvétel. Azt jelenti, hogy intézményesített kereten belül állami felügyelet alatt a gyerek ettől a kortól kötelező bekerüljön. A születéstől egészen eddig a korig nincs nyilvántartásba véve, hogyha nem kerül be egy óvodába, egy napközibe, egy bölcsödébe, hanem a családon belül nevelik a nagyszülők, a szülők, a testvérekkel közösen helyzetenként is, és nem hiába mondom a testvéreket, mert a nagy testvérek nagyon sokban befolyásolják a kicsi gyerekeknek is a fejlődését, és muszáj egy gondolatot elmondjak, a sok külföldre elment szülő, aki sokszor a nagy testvére és a nagymamára bízza a gyerekeit, itt azért generációs problémák is vannak. Az, hogy kötelezővé tesszük a középcsoportot és a nagycsoportot, ez azt jelenti, hogy a gyerek sokkal hamarabb bekerül az állami felügyelet rendszerben, és ennek több hozadéka is van. Az egyik az, hogy kellő időben tudnak gondoskodni a fejlődéséről, és megadni a kellő nevelési és oktatási hátteret. Nézzük meg azt például, hogy vidéken mi történik, hogy hány gyerek jár óvodában napközibe, és utána akkor, amikor bekerül már az iskolai rendszerbe, az úgynevezett nulladik osztályba, akkor mennyivel hátrányosabb helyzetből indul, mint azok a gyerekek, akik folyamatosan már az óvodában kezdtek tanulni, ismereteket szerezni, nevelték őket. Itt pedig az is még nagyon fontos, hogy a gyerek fejlődésében és a fejlődése alatt észrevett akár rendellenességeket is időben fel tudják fedezni ezek a szakemberek. A nulladik osztály is azért vált kötelezővé, mert ugye ez igazából az előszobája az iskolának, és az úgynevezett pszichoszomatikus felmérést is el tudják végezni, hogy a gyerek iskola érette rendelkezik-e azokkal a készségekkel, képességekkel, megbírja az iskolát. Tudjuk azt is, hogy orvosi javaslatra akár a nulladik osztály után is javasolhatja azt, hogy még egyszer a gyerek térjen vissza a nulladik osztályba, mert nem elég iskolai lett. A felfedezése ezeknek a fejlődési rendellenességeknek ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen hogyha időben felfedezzük, akkor lehet kezelni, lehet segíteni rajta, és lehet a családon is segíteni annak érdekében, hogy a gyerek értékes tagjává váljon a társadalomnak, vagy akár kizökkentsék azokból a problémákból, amelyeket észrevettek.
Jelzi Nemes Attila, műszaki munkatársunk, hogy hallgató van a vonalban, megtört a jég, egyéb iránt van egy érdekes SMS is. Üdvözlőjük, adásban van, haló!
Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok, kezi csókolom. A múlt héten Karadi úr egy kérdésem volt hozzá, és azt mondta, hogy önhöz forduljak. A leányom a Bábesbolyain végezte a biológiát. Ő elvégezte a mesterit is, akkor plusz még a tanárit is megcsinált, abba is elvégezte a mesterit is, plusz még volt a Szegedi Orvostudományi Intézetben 4 hónapot kutató, mint kutató laborba, és plusz az 5-ös Tudomány Lóránd Intézetbe Budapesten. Most jelen pillanatban dolgozik Kolozsváron, nem nagy kórházba, és mint laboráns. Pecsétje is van, és közben most levágták a fizetését 800 lejjel, és azt mondták, hogy önhöz forduljunk, hogy hallám, hogy mit tetszik tudni róla, hogy hallám, miért vágták le a fizetését ezeknek a laboránsoknak.
István, ha jól emlékszem a nevére?
Igen, István vagyok.
Igen. Egyéb iránt...
Még annyit szeretnék mondani, az orvosok nem tudnak dolgozni a laboránsok nélkül, ezt már meg kellene értsék ezek akik ott vannak fent, hogy már egyszer vészsék az agyukban, mert minden analízist onnan kérnek, és oda küldik vissza az orvosnak, és az orvos abból tud dolgozni. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és
mi is köszönjük, hogy visszatért.
Köszönöm szépen, István. Korodi Attila, a frakcióvezető úr, a múlt héten pontosan jelezte is felém ezt a kérdést, hogy szóba került a laboránsok és laborban dolgozó személyzet fizetése. Nincsenek jó híreim, és nincs amiért most elkendőzzem a valóságot. A 2 héttel ezelőtt tárgyaltuk azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely módosította a béreket a 153-as, az egységes bértörvény értelmében. Különbség van természetesen az orvosok és a laboránsok között. Ellenben mi letettünk egy módosító javaslatot, amin kértük, hogy megemeljék az úgynevezett szorzójukat, mert hogy egy szorzó függvényében számolják ki a fizetést, amit mindig megszoroznak majd a minimálbérrel. A kormány nem támogatta a módosító javaslatainkat, csak kimondottan az orvosok fizetésének, az orvosok és főasszisztensek fizetésének az emelését, mert hogy azzal magyarázta, ami számomra nagyon nevetséges, végül is lehet, hogy van benne igazság, és van benne igazság, Románia számára rendkívül fontos az, hogy ne egy káderképző országgá váljon és elvándoroljanak az orvosok, hanem hogy itthon maradjanak az orvosok. Nagyon jól tudok a problémáról, mert a gyógyszerészekkel is hasonló esettel szembesültem. Azok a gyógyszerészek, akik klinikai gyógyszertárakban dolgoznak, és ők gondoskodnak a gyógyszereknek a kiadásáról, meg mindenféle, ami a gyógyszeradagolást is illeti, nekik sem sikerült megemelni a bérüket, habár az orvosok munkáját ők is hasonlóképpen segítik. Az elutasított módosító javaslatunk pedig pont azt tartalmazta, hogy megemelni 0,07%-kal, nem tudom, most már pontosan nem emlékszem a számra, és azért elnézést kérek, az ők bérüket is. Én azt tudom mondani, hogy figyelemmel követjük a következő lehetőségeket, amelyek adódnak, amikor ehhez a törvényhez hozzányúlnak, a 153-as törvényhez, és folyamatosan megtesszük a kellő lépéseket annak érdekében, hogy értsék meg, hogy a bérkülönbségek azok azért túl nagyok, és a felelősségvállalás és ténylegesen a beosztás között azért nincs akkora különbség, mint amekkora a bérezésben van. Ellenben mindenki számára el tudom mondani azt is, hogy az egységes bértörvénynek a lényege és az elve az volt, hogy kiegyenlítse a különbségeket. Most nem lehet elvárni azt, hogy mindenkinek folyamatosan nőjön a bére. Tehát, hogy ez a béreknek a növekedése, ez 2022-ig lépcsőszerűen volt kitalálva, hogy fokozatosan mindenkinek növekedik, akinek eléri a maximumot, az várakozni fog, amíg a többiek is behozzák a lemaradást. Ellenben meg kell nézni azt is, hogy miből mit tud biztosítani az államkassa. És akkor itt a közgazdászok azok, akik nálam sokkal jobban értik ezt a részt, hogy akkor a deficit mekkora, mit tudnak megengedni, és mi a vállalás, ami megengedhető. A stratégiában az volt, hogy a cél az, hogy megakadályozzuk az orvosaink külföldre vándorlását, minél több orvost tartsunk meg itthon, hiszen tudjuk azt, hogy rendkívül jó orvosképző intézeteink vannak, és ne legyen az, hogy Románia a káderképző intézetté válik nyugat számára, hanem próbálják az orvosoknak megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy itthon maradjanak, itthon alapítsanak családot, és végezzék a szakmájukat.
Ha megengedi, akkor talán még annyit hozzáfűznék, hogy említést tett az, hogy 2022-ig végső soron minden kategória bére el fogja érni ezt a maximális szintet. Na most én erre a felvetésre Korodi Attila képviselő úrtól SMS-ben azt a kiigazítást, azt a választ kaptam, amit be is olvastam a következő nap, hogy megérdeklődött a munkaügyi minisztériumnál is. Na most az orvosok és főasszisztensek esetében rögtön a felső plafon.
Igen, tehát hogy most nekik bekövetkezett a 2022-es maximum fizetés.
Hogy ne menjenek el.
Igen, és a többiek pedig lépegetnek.
Fokozatosan fogja megkapni.
Így van.
Így döntött a kabinet. Térjünk vissza az óvodákra.
Igen.
Zoltán nevű hallgatónk írja SMS-ben, és nem fogom az epés bevezető szövegét felolvasni szíves engedelmével, mert talán a lényeg az később van. Tehát azt írja a tisztelt hallgató SMS-ben, hogy kérdem én, van-e annyi óvoda, hogy kötelező legyen az óviba járás? Mert látom, az egész ország egy nagy kaláka lesz, és csecsemőtől aggasztjánék mindenki, óvikat fog építeni a jövőben, írja Zoltán. Egyéb iránt erről beszéltünk, mielőtt adásba léptünk volna, hogy törvény van, kötelező lesz az óvodai oktatás, de van elég óvoda.
Igen, tehát a kormány program szerint is most már több óvoda épül, tehát azért gondoskodik a román állam arról, hogy óvodákat építsenek. Vannak óvodáink, úgy, ahogy vannak iskoláink is, és vannak nagyon felkészült önkormányzati vezetőink is, akik időben gondoskodtak arról, hogy megfelelően biztosítsák a lehetőséget a gyerekek számára, hogy ténylegesen óvodai keretek között tanuljanak. És nem elhanyagolandó az sem, hogy a magyar kormány rendkívül nagy figyelmet szentelt az erdélyi közösségekre, és hogy az épülő óvodáink közül pontosan két héttel ezelőtt tettük le Backamadrason az alapkövet. Most pont Maros megyéről beszélek, de a befektetések szempontjából Szatmár németében Kelemen Hunor szövetségi elnök úr is most avatták fel magyar kormány támogatásával a rendbetételét az óvodának a játszóterének is. Tehát, hogy igen, épülnek az óvodáink, sőt a bölcsödéink is épülnek, a magyar bölcsödék is épülnek, szintén a magyar kormánynak köszönhetően, és azt hiszem, hogy itt az, hogy vannak intézményeink, ez egy jó dolog látszik, de hogy találunk-e eléggé bátor, eléggé merész, eléggé nyitott családokat, házaspárokat, fiatalokat arra, hogy minél több magyar gyerek szülessen Erdélyben.
Kérdezzek én valamit, ilyen 100 pontosat, ahogy szokták mondani a vetélkedőkben. Most már lehetőség van arra is, és talán létezik is több magánóvoda. Na már most oda viszont fizetni kell. Ha kötelező lesz az óvodai oktatás, akkor mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiket már korábban kis csoportban, vagy még korábban beadtak ilyen oktatási formába, elérik azt a korcsoportot, a közép csoportot, és nem akarja a szülő kivenni, mert úgy véli, hogy jó az oktatás, de fizetnie kell továbbra is. Tehát
nincsen semmi probléma azért, mert hogy ahogy a magániskolák is léteznek, a magániskolák is azok, amelyek megkapják a gyerekek után úgynevezett fejadagot, ez elég rosszul hangzik, de hogy gyerekenként megkapja a támogatást.
A fejkóta az még rosszabb.
Azért mondom, hogy fejadag, nem mondom, hogy fejkása. Tehát, hogy megkapják a gyerekek utáni támogatást. Itt ellenben a szülő eldöntheti, hogy milyen oktatási intézménybe viszi a gyerekét. Nekünk az a legfontosabb, hogy felkészült gyerekeink legyenek. Olyan gyerekek, akik nem hirtelen beesnek a nagy felelősségbe, a rengeteg tananyagmennyiségben, hanem lépcsőfokról lépcsőfokra lépegetve kicsinként sajátítják el a tudást, és időben elkezdik már az oktatását, a nevelését a gyerekeknek.
Ismét hallgató van a vonalban. Üdvözöljük, haló!
Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelettel, én csak annyit szeretnék mondani.
Egy keresztnevet mond, legyen a kedves.
Tessék csak várni. Hogy amíg mondják, hogy így óvoda, úgy óvoda, hát én 4 kilométerrel lányítom a két gyereket. Én nem tudom, hogy ezek a... hogy nincsen egy óvoda a faluban, nincs sehol, nincs a városban. Akkor még most egy fejlesztés. Mondják el, hogy mit tudnak majd fejleszteni, ha egyáltalán tudnak fejleszteni valamit.
Megértettük. Köszönjük szépen.
Az egy problémám van, nem tudom, letette a kedves hallgató a telefont, hogy nem tudom, milyen településről beszélt. Tehát így nagyon nehéz nekem.
Nem mondani magának, nem ilyen, meg egy kutatnám.
Nem értettem.
Eléggé felháborodott a tisztelt hallgató, de ezek szerint azért azt hiszem, hogy jobbára általános a helyzet.
Tehát oktatási intézményrendszerről beszélünk. Igen, vidéken, falukban is ugyanúgy, ahogy biztosítva van az iskolába a járása a gyerekeknek, és a önkormányzatokon keresztül iskolabuszok szállítják be a gyerekeket az iskolába, és onnan a program végén, a tanítás végén hazaszállítják, szintén biztonságos körülmények között. Pont így fog történni az óvodák is. Ellenben amennyiben lesz annyi gyerek egy településen, hogy nem kell beszéljünk összevont iskolákról, tehát úgy, hogy nincs elég gyerek, és emiatt nem tud osztályindulni, és ezt nagyon sok hallgató jól tudja, emiatt át kell vinni a község központba akár a gyereket, akkor lehet helyileg is kihelyezett csoportokat indítani. Tehát, hogy ettől nem, emiatt nem kell aggódni, mert ez meg fog oldódni, pont úgy, mint az iskolabusz is ugyanezt hivatott segíteni.
Magyar kormány támogatását említette az óvodai építési folyamatban. Van egy másik modell, amelyet jó lenne bevezetni ide, itt, Erdélyben is legalább, vagy egész Romániában, még sosem miért ne, amely valamelyest a gyermekeknek a születési arány növekedéséhez járulna hozzá, a védőnői hálózat kialakításáról van szó. Röviden kérném, mert nagyon telik az idő, és még sok mindenről kéne beszélni, hogy mit is jelent ez. Azok számára kérdem ezt, akik esetleg nem tudják. Én, mint más nemű, lehet, hogy teljesen kívülálló vagyok, de van, aki lehet, hogy most hallja először, hogy mi is az a védőnői hálózat. Tudomásom szerint itt nálunk nincs ilyen.
Nincs ilyen. Magyarországon az egyedülálló, a működő rendszer a védőnői hálózat. Nekem a szívem csücske, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan, mindenkinek meg kell tenni a kezdő lépéseket és a támogatást, és az RMDS is így gondolja, annak érdekében, hogy segítsünk a kismamákon, a családokon, a gyerekeken. Én jó magam is 3 gyerekes anyaként tudtam azt, hogy mit jelent egy igazi védőnéninek a jelenléte, Ha a marosvásárhelyi hallgatóknak azt mondom, hogy Bárci Emőke néni, akkor biztosan nagyon sokan ismerik. Ő az a védőnéni, akinek köszönhetően átaludtam az éjszakákat, a gyerekeim kevésbé voltak betegek, és tudtam, hogy hogyan tornáztassam, hogyan masszírozzam, mikor az elválasztásnál mit tegyek. És nem azért, mert hogy a szülők, a nagyszülők, a barátnők, a barátok segítsége és tapasztalata nem jó, ellenben minden kismamának, minden családnak szüksége van egy hiteles forrásra, hogyha egy olyan védőnő van. Mi történik? A védőnői hálózat kialakítása azért nagyon fontos, mert megszűntek, egyáltalán nem léteznek már ezek a védőnénik, akire számíthat a család úgy családtervezéskor, gyerekvállaláskor, a gyereknek a megszületése után, mint a későbbi időszakban is. Ezek a védőnők azok, akik ellátják a családot tanácsokkal, azon kívül ők lennének azok, akik továbbítják akár a hatóságok fele is, hogyha bármilyen problémája van a családnak, vagy ő észlel problémát. El tudja mondani, hogy milyen jogi rendszer van, és milyen lehetőségei vannak a családnak, amelyekkel élnie lehet. Tanácsadást tud adni abban, hogy milyen szakirányban menjen a gyerek, kell-e óvoda, nem kell óvoda, mikor menjen, mikor nem. És nagy felkiáltójel, észreveszi időben akár azokat a fejlődési rendellenességeket, amelyeket, hogyha korai időszakban diagnosztizálnak, és kezelik, akkor későbbre menthető akár egy gyerek, és nem lesz fogyatékkal élő. Azon kívül pedig lelki támasz a családnak, a nehézségekben tudják azt, hogy akkor mire figyeljenek, mire nem. Tehát, hogy ő az a kapocs, aki az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, az oktatási ellátás és a család között meg tudja teremteni az összhangot és az információ áramlást. Nagyon sok esetben azzal találkozunk, hogy a szülők nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, hogy van egy beteg gyerek a családban, de nem tudják azt, hogy akkor vehetnek-e ki betegszabadságot a munkahelyről azért, hogy a 3 éves kor alatti gyerekét elrendezze a szülő. Tehát nagyon sok minden van, amiről informálni kell a szülőket. Másrészt pedig az, hogy nyugodt vagyok abban, hogy a gyerekemet tudom kellőképpen ellátni és táplálni, és odafigyelek arra, hogy pszichoszomatikusan mennyire fejlődik, vagy tudom, hogy tornáztassam, vagy először hány percet sétáltassam. Nagyon elemi dolgok, amelyek egy kezdő családnak, egy kismamának, egy apukának nagyon nagy segítségére lehetnek. Azon kívül pedig könnyítik a körzeti orvosnak is a munkáját, mert hogy ez a védőnéni, ez információt visz és hoz, tudja, hogy mikor vannak az oltások, ez most is megvan az oltással. De maga az, hogy elérhetőek legyenek és a családért legyenek, ez nincs meg.
Hálózat van ezek szerint. Hálózatra lenne szükség. De képzés van?
Asszisztens képzés van, ellenben ők felajánlották Magyarországról, hogy ők az ők tudásukat átadják, és itt is képzéseket szerveznek. Nemrég indították az erdélyi tájékoztató körútjukat is, itt Marosvásárhelyen is, úgy emlékszem, 2-3 héttel ezelőtt a Bot Péterben volt egy találkozó. Mivel, hogy Magyarországon választások vannak április 8-án, ezért mindenki most a választások hevében erre figyelés is rendkívül fontos természetesen. Ezek az időszak, amikor felkészülünk, és utána pedig megbeszéljük a részleteket. Azt hiszem, hogy nekünk feladatunk és az RMDS család politikájának is része az, hogy biztonságot tudjunk nyújtani a családnak, a gyereknek, a kisbabának, a fejlődő kisbabának. Úgyhogy fontos lenne minél hamarabb a tapasztalatcsere, megnézzük, hogy a törvényekből mi az, ami beilleszthető a román törvénykezésbe, és ennek mentén cselekszünk tovább. Rendkívül fontos a kismamák egyesülete, a védőnők egyesülete, a családoknak az összekapcsolása, és ezen fogunk dolgozni a következő időszakban, hogy gyorsan válaszoljak.
Említette sajnos, és hát ez is aktuális téma, és szembesülni kell vele még akkor is, hogyha fáj a fogyatékkal élő gyerekeket. Nos, ez tekintetben parlamenti felszólalásban fordult a intézményekhez, a fogyatékkal élő gyerekek közoktatásba való integrálása érdekében. Választ kapott-e? Mi a helyzet? Kényes kérdés, gondolom.
Nem mondhatom azt most már, hogy kényes kérdés. Kényes kérdés azért, mert a hatóságok nem kezelik kellő komolysággal, és azért vagyunk mi ott, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet a hatóságoknak is, mégis a román kormánynak is a vállalásokra, arra, amit Románia vállalt. Politikai nyilatkozatomban hívtam fel a figyelmet arra, hogy Romániában 71.245 nyilvántartott fogyatékkal érő gyerek van. Ez a hivatalos statisztikai adat, felmérések szerint sokkal több fogyatékkal élő gyerek van, de nagyon sok család elriad a bürokráciától, az utánajárástól, nincsenek akár pénzügyi lehetőségeik, és emiatt nem is kapják meg a gyerekek a fogyatékossági bizonylatot. Ezeknek a gyerekeknek, tehát 71.200 gyerekről beszélünk, ezeknek a gyerekeknek 30%-a nincsen beiskolázva, és 52%-a csak kisegítő iskolákban tanul. A legnagyobb probléma az, hogy 10 éve Románia elfogadta az ENSZ egyezményt, a fogyatékossággal élő személyek jogállásáról szóló ENSZ egyezményt, amiben vállalta azt, hogy a közoktatási intézményt, és most nem speciális iskoláról, tehát úgynevezett kisegítő iskoláról beszélek, át fogja alakítani, és elérhetővé teszi a fogyatékkal élő gyerekek számára is. Nem azt mondom, hogy akinek szellemi képességei nem engedik meg, az menjen egy közoktatási intézménybe, hiszen azért vannak ezek a speciális iskolák, ahol az ő igényeinek megfelelően gondoskodnak róluk, megfelelően felkészült szakemberek jelenlétében a fejlődéséről, hanem oda jutunk, hogy fogyatékkal élő gyerek van az osztályban, testi fogyatékkal élő gyerek van az osztályban, és az osztályt oda kell figyeljenek, hogy a földszinten legyen. De hogyan közelíti meg akár tolókocsival ezt az osztályt? Vagy hogyan tud bemenni a laborba, amikor a labor ajtón, amikor bement, már a kerekes székével nem tud tájékozódni. A mosdók nincsenek akadálymentesítve. Olyan figyelmetlenségek, amelyek minimális befektetésen múlnak, és mégsem teszi meg az állam. Statisztikai adatok szerint a városi környezetben levő iskolák 20%-a van átalakítva a fogyatékkal élő személyek számára, tehát hogy megfelel ezeknek az igényeinek. Másrészt pedig a megbélyegzés az egy óriási probléma. És erre hívtam fel a figyelmet a politikai nyilatkozatomban is. Nagyon sokan megbélyegzik ezeket a gyerekeket, elutasítják, betegnek, fertőzőnek, rossznak titulálják, mind a mellett, hogy nem adják meg a lehetőséget, az esélyt arra, hogy beilleszkedjenek, hiszen ők ugyanolyan kedves és jó gyerekek, mint bárki más, sőt, nagyon hálásak tudnak lenni azért, mert integrálva vannak. Ellenben a társadalom megbélyegzi őket. És itt pont arról van szó, hogy úgy a szülők, mint a pedagógusok részéről sokszor visszaélések történnek. És nem említem az ügyeket, amik voltak évekkel ezelőtt is, és látjuk, és nem akarom, hogy egy következő ügy kirobbanjon ahhoz, hogy megint sokkal jobban figyeljünk oda ezekre a problémákra, hanem a befogadó iskola, az befogadó kell legyen minden gyerek számára, hogy mindenki jól érezze magát, aki ott folytatná a tanulmányait.
Ismét hallgató van a vonalban. Üdvözlők, halló!
Jó napot kívánok, ez Csókolom.
Nagyon röviden kérdezem, Májár úr.
Persze, én nagyon rég jártam a vodába, tényleg, így van. Soha nem is emlékszem, hogy volt ennyire sok gyenge, vagy autista, vagy mit tudom én.
Mi a kérdés?
A kérdés az, hogy tudja valaki, mi ennek az oka? Én ezt megmondom. Ez a rohanó világ. Ez, amikor a kormányzatok nem adnak semmit az újszülött gyermekekre, nem segítik semmivel, csak demagógiával. Köszönöm a választ, meghallgatom.
Áldott húsvétot. Viszont hallásra.
Hát, hogyha beszéltünk a magyar kormány támogatásról, akkor a Köldökzsinór programról fogok beszélni, hiszen minden kismama is itt a Vásárhelyi Rádióban is, azt hiszem két hónappal ezelőtt beszélgettünk a Köldökzsinór programról, újszülött gyerekeknek nyújtott támogatásról, amelyeket kérhetnek a szülők, akik magyar állampolgárok, mert hogy kormány támogatást kapunk magyar államtól erre. A mostani kormány támogat, ez azt jelenti, hogy rendkívül fontos, hogy ezzel éljenek azok a szülők is, akik babát várnak, vagy nem haladta meg a fél éves kort a kisbabájuk visszamenőleg egy fél évre visszamenőleg igényre lehető, azon kívül pedig megkapják a kezdőcsomagot itthon is a kismamák, a családok, és a gyereknevelési szabadságnak a támogatását, és sok mindenre van még szükség, ezt nagyon jól tudjuk, Májár úr, ezen dolgozunk, és ezért jó, hogy ott vagyunk.
Két SMS is érkezett közben, egy közvetlenül és eléggé frontálisan szól önnek, tisztelt képviselőasszony, Laci kérdi, tisztelettel és köszönettel, hogy azt kérdi, hogy hány óvoda épül Marosvásárhelyen és Maros megyében, tudja a képviselő.
Lacinak le fogom jegyezni a telefonszámát, és pontos adatokkal fogok válaszolni SMS-ére a hét folyamán.
Jó, akkor ne felejtsük el ezt. István írja, visszatérve az egészségügyben történtekre. Jó napot kívánok, megjegyezném, hogy az egészségügyben csak az alapfizetések nőnek a 2022-es szintre, minden egyéb, ünnepnap, hétvége, éjszakai és minden egyéb pótlék a 2018. évi alapfizetésre számítódik ki. Tehát hamis a kétharmados, a két-háromszoros fizetésemelés, legjobb esetben 50%-os, pontosít István.
Ez most attól függ, hogy a pótlékok, a pótlékrendszerről külön kell beszéljünk, mert hogy megkapják az alapfizetést, és akkor itt egy kicsit, tehát hogy tág a kérdés, mert van az alapfizetés, és utána pedig vannak a rájövő plusz juttatások, amelyek akár az éjszakai ügyelettől elkezdve a régiséggel, és utána a szakmai továbbképzéssel a pluszpontokat, tehát hogy itt azért több minden rátevődik az alapfizetésre. Szerintem egy műsor teljesen a pótlékokról fog kelleni, a fizetés utáni pótlékokról, és ezekről beszélgessünk, hiszen nagyon-nagyon átfogó, és nem szeretném azt, hogy semmit se kihagyjunk. Itt elég nehéz így rádión keresztül, inkább jobb, hogyha bejönnek hozzám. Fogadóórát tartok minden pénteken a Maros megyei tanács épületében, a 88-as teremben Vásárhelyen, és ide fel lehet iratkozni, és nagyon szívesen végig tárgyaljuk ezeket.
Amiről viszont most beszélni kell, ide közeledve az a műsor végéhez, azzal kezdtük a párbeszédet, hogy nagy csütörtök van, holnap nagy péntek. Szabó Ödön kolléga neve is több kétszer elhangzott legalább. Nos, az ő javaslatát is elfogadta mindkét ház, és Klaus Jánisz államelnök a törvény javaslatot kihirdette. Nagy péntek, munkaszüneti nap. Na most arra hívta fel a figyelmet tisztelt képviselőasszony, mielőtt adásba léptünk volna, hogy erről nagyon fontos beszélni, hogy miképp tudják az érintettek ezt érvényesíteni. Tehát, hogy aki most adja a húsvétot, az hogyan tudja ezt, milyen módon a munkáltatóval szemben igényelni.
Igen, ez egy... Szerintem egy jó hír mindenki számára, hogy a nagypéntek az hivatalos munkaszüneti nap. Az LMDSZ törvénytervezetét kihirdette az államelnök, és megjelent a hivatalos közlönyben, és életbe is lépett a törvény. Ez szerintem egy nagyon nagy pozitívum. És a törvénytervezetünk értelmében mindenkinek jogában áll, hogy a saját felekezetének megfelelően kivegye a nagypénteket. Mivel, hogy eltolódás van az idén is, egy hét eltolódás van az ortodox is a mi húsvétunk között, a munkavállalónak egy kérvénybe kell fordulnia a munkaadóhoz, amelyben elmondja, hogy a hivatalos munkaszüneti napot, ami a nagypénteket illeti, azt ezen és ezen a dátumon szeretné kivenni, tehát ezen a nagypénteken szeretné kivenni. Nagyon sok esetben visszaélések történnek, és kérnek bizonylatot, hogy akkor melyik egyházhoz tartozik az illető alkalmazott. Ezt a törvény nem írja elő. A törvény értelmében egyszerűen az alkalmazottnak joga van a hivatalos munkaszüneti naphoz. Ezt a hivatalos munkaszüneti napot törvényben kéri, hogy holnap szeretnék kivenni, és a munkaadó kiadja. Amennyiben a munkaszerződése nem tartalmaz más rendelkezéseket, vagy pedig nincs egy olyan kollektív munkaszerződés, amelynek szintén rendelkezései vannak a hivatalos szabadnapokra vonatkozóan. De tudni kell azt, hogy amennyiben ledolgozza a hivatalos munkaszüneti napot, akkor mindenképpen szabadnap jár utána, mert vannak olyan munkaadók, akik kompenzálják, hogy akkor megadnak egy szabadnapot, de akkor ezt le kell máskor dolgozni. Ezt a nagypénteket, pont úgy, mint a húsvétot is, nem kell ledolgozni. Ez hivatalos munkaszüneti nap.
Egy az RMDSZ-nek köszönhetőnek is pont ugyanazok a feltételei, mint a munkavállalón?
Hát nekem holnapra, most őszintén itt a kedves hallgatók előtt őszintén elmondom, hogy holnapra is nekem munkaprogramom van. Ellenben a kabinetben dolgozó kollégáimnak szabadot adtam, hogy készülődjenek, de egy parlamenti képviselőnek munkaszüneti nap nem tudom, hogy mikor van. Azt hiszem, hogy ezért is vagyunk, hogy itt legyünk együtt, hogy együtt menjünk el a templomainkba imádkozni, együtt készüljünk az ünnepre, együtt hangolódjunk arra tényleg a feltámadásra. Én azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos mindannyiunk számára is, és a munka, amit vállaltunk, ezt a közösségnek a jóvoltából vállaltuk, hiszen a közösség támogatásával tudtunk parlamentbe menni, és őket képviseljük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy képviselőként is, munkaszüneti nap ide vagy oda, mindenki végzi a dolgát, mindenki a saját belátása szerint, és próbál együtt lenni a közösséggel is, és készülni az ünnepre.
A család is fontos, a közösség rendkívül képviselet fontos mellett, úgyhogy ezekben a napokban, amikor azért együttlétre lesz alkalom, én azt kívánom, hogy meghitt és örömteli együttlét legyen. Tisztelt Csépi Vandrea, a Paros megyei képviselőasszony, áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindönnek, mint a családjának.
Nagyon szépen köszönöm, és én is a kedves hallgatóknak is áldott húsvétot kívánok a családjuk körébe eltölteni.